fogta a levelet, fölment a örökkévaló templomába, ott a örökkévaló jelenlétében kiderített a tekercset, és így könyörgött az örökkévalóhoz. Örökkévaló sereget ura.
Aki a kérubok fölött ülsz, királyi trónodon. Te vagy az Isten, nincs más rajtad kívül, egyedül te vagy a föld összes királyságainak Istene, te teremtetted az eget és a földet. Kérlek, örökkévaló, hallgass meg engem, figyelj rám, lásd meg ezt a levelet, kérlek, figyelmesen vizsgáld meg Szanhérib üzenetét, amelyel az élő Istent káromolta és gyalázta. Mert igaz, örökkévaló, hogy Asszíria királyi elpusztították az összes nemzetet és országokat, azok isteneiket pedig elégették, de azok az úgynevezett istenek nem voltak valódiak. Csupán emberi kész kőből, fából készült alkotásai. Ezért tudták elpusztítani azokat. Ezért hát örökkévaló Istenünk, szabadíts meg bennünket az asszír király kezéből. Hadd tudják meg a föld összes királyságai, hogy egyedül te vagy az örökkévaló, és nincs rajtad kívül más Isten. Amen. Tehát mit csinált Ezékiás? Fogta, bement az Úr jelenlétébe, a szentek szentjébe, a szentébe, a templomba, és ott a szentében, az Isten jelenlétében kiterítette a papírt, amit küldött, oda tette az Úr elé, és elkezdett afölött imádkozni. Ekkor Ézsaiás, Ámos fia, Ezékiáshoz küldött valakit ezzel az üzenettel. Milyen érdekes az isteni, úgymond, koreográfia, a természet fölötti, a spirituális logisztika, hogy éppen akkor, amikor befejezte, akkor jött a követ az új információval a mennyből. Ezt mondja az örökkévaló, Izrael Istene, mivel hozzám imádkoztál Szanhérib Asszíria királya miatt, válaszul ezt mondja az örökkévaló Szanhéribnek. Bizony Sion szűz leánya kicsúfolt téged, Jeruzsálem leánya kigúnyolt téged, de te Asszíria királya kit gúnyoltál ki? Ki ellen szóltál olyan kevélyen? Kit néztél le megvetéssel és büszke tekinteteddel? Kit gyaláztál és káromoltál? Izrael szentjét. Bizony ellene vétkeztél, szolgáid által az örökkévalót gyaláztad és káromoltad. Azt mondja az Úr Ézsaiáson keresztül, az Ámos fián keresztül, hogy azonosítja magát, és közösséget vállal ezzel a néppel, és azt mondja, az én szentjeimet gyaláztátok. Az Izraelnek a szentjét. És engem gyaláztál ezáltal. Hogy gyaláztad őket. És gyaláztál engem, de legfőképpen Ezékiás felé ment ez a terrortámadás. Ez egy terrortámadás, ez egy szellemi, lelki, fizikai terrortámadás volt. És azt mondja, hogy ebben a terrortámadásban integritása Ezékiásnak kihozta Istenből azt a féltő, szerető tekintetét és tekintélyét és megnyilvánulását, hogy ő az enyém, ő Izrael szentje. Isten ugyanúgy, egy óriási háborúban vagy benne, ugyanúgy, ha benned van a Szent Szellemnek a jelenléte, és integritásban maradsz, ugyanígy fog veled viszonyulni, hozzád viszonyulni. Mert a királyi kenet benned is benned van. Óriási Isten. Kigúnyolja Isten a Szíriát. És egy igét még hagyolvasok föl ebből. 26-os verszak. Az örökkévaló pedig ezt mondja neked, a Szíria királya. Hát nem hallottad, hogy mindezt én határoztam el réges-régen? Nem tudtál róla, hogy én terveztem ezeket az ősidőkben? Most csak kiformáltam, és véghez vittem. Mert én akartam, hogy elfoglalj erős városokat, és romhalmazzá rombolt váraikat, ezért fogyott el védőik ereje, megrémültek tőled, szégyent vallottak, és olyanok lettek, mint mezőn a gyenge fű, mint háztetőn a gyom, amely hirtelen elszárad, még kalás sem hoz. Amen. Tehát azt mondja itt Isten, hogy övé az idő, és ő uralkodik az idő fölött, és ő előre tudta azt, hogy mi fog történni, mert az ő megengedő akaratából volt ő uralkodó és sikeres. 30-as verszak. Ezután az örökkévaló így folytatta, neked pedig Ezékiás megerősítésül jelt adok, hogy biztos légy benne, én mondtam ezt neked. Ebben az évben azt fogjátok aratni és enni, ami a gabonaföldön magától terem. A következő évben azt aratjátok majd, ami az idei aratáskor elhullott, magvakból kikelt. De a harmadik évben már szokás szerint számíthattok, vethettek, szánthattok, vethettek, arathattok a gabonát, sőt szőlőskerteket telepíthettek, és azok gyümölcsét eszitek. Júda népének maradéka pedig, amely túlélte a város ostromát, ismét növekedni és szaporodni fog, mint a gyümölcsfa, amely gyökeret ereszt a földben, és bőséges termést hoz ágain. Mert a nép maradéka Jeruzsálemből kiindulva ismét benépesíti a földet. Akik megszabadultak a Sion hegyéről rajzanak majd szét, az örökkévaló féltékeny és erős szeretete fogja ezt véghez vinni. Amen. Dicsőség az Úrnak. Az örökkévaló féltő szeretete fogja ezt véghez vinni. 36-os verszak. Ezután az örökkévaló elküldte angyalát, aki éjjel 185 ezer katonát megölt az asszír sereg táborában. Amikor másnap reggel az életben maradottak korán reggel felébredtek, megdömbenve látták bajtársaik holttestét. Szanhérib, asszíria királya ezután seregével együtt visszatért Ninivébe, és ott is maradt. Egy napon Szanhérib éppen imádkozott istenének, Niszróknak a templomában, amikor fiai Adramelek és karddal meggyilkolták, majd elmenekültek Ararát földjére. Ezután Szanhérib egyik fia, Észerhaddon követte a trónon apját. Amen. Tehát a lényeg az, hogy egy angyalt küldött Isten, aki megoldotta az egész szituációt. És pontosan ez a lényeg, hogy a királyi keneten van egyfajta védelme Istennek. Tehát a királyi kenettel felruházott emberek felé van egy védelme Istennek. És te neked is van királyi keneted, és te is el vagy hívva az uralkodásra. Most azt mondod, Lajos, erről akarok többet hallani. Amen. Halleluja. Gyere velem a Máté evangélium a 16. részéhez. Mi történt itt ebben a visszatéve Ezékiáshoz? 16-18-tól. Mi történt itt Ezékiásnál? Ezékiásnál az történt, hogy Ezékiás Isten jelenlétében élt. Segítséget kért az Úrtól, és Ézsaiáson keresztül jött a segítség. Isten maga elkezdett cselekedni. És neked is hitben kell lenned, hogyha Isten ad neked célokat az ország tekintetében, a városod tekintetében, a gyülekezet tekintetében, a kicsi életed tekintetében, hogy Isten képes arra, hogy angyalokat szabadítson fel arra, hogy elintézze a dolgot. Elintézze azokat a dolgokat Isten, majd ő beleavatkozik. Hagyta az Istenre a dolgát. Hogyha ő egy angyalt küld neked, akkor egy angyalt. Ha fél angyalt, akkor fél angyalt. Nem tudom, mit fog csinálni Isten, de bele tud avatkozni azokba a dolgokba, amikor egy nagyon nagy kihívásba vagy benne. Egy nehéz terrorista támadásnak úgymond a közepébe állsz benne, vagy lesújtott egy nagy vihar, vagy egy nagy cunami, egy cunami közepette vagy. Hidd el, hogy Isten ki tud vinni onnan téged. Miért? Mert azt mondja Isten, mivel szent vagy, ezért én angyalokat hozok be. Természet fölötti segítséget hozok azért, hogy te ebből az egész támadásból ki gyere. El kell hinned azt, hogy Isten képes erre, mert benned van a királyi kenet. Az Isten országa és az Isten királysága itt a földön, az egyházon keresztül dolgozik. Nagyon sokszor, figyelem az én hozzáállásomat az eklézsiához, egy tipikus hibába szoktam beleesni, hogy maga az a szó, hogy egyház, az hoz egyfajta fegyházat a szívemre. Olyan vonatkozásokban, hogy maga az egyház szó, az nem eredeti fordítása annak, amik vagyunk mi. Tehát a görögben az, hogy egyház, ilyen nincs. Egyház. Egy házikó. Ilyen nincs. One house. Ilyen nincs. Sem anya szent egyház. Ilyen sincs a görögben. Sőt, Isten elmébe sincs anya szent egyház. Az elmúlt években én úgy közelítettem meg az egyházat, ami zsidó szemszögből, zsidó kinyilatkoztatás vonatkozásában helyes, hogy héberül azt jelenti az egyház, hogy káhál, azt jelenti, hogy Isten hangon keresztül kihív egy népet. Ezt jelenti. Tehát meghallja a nép azt, hogy Isten szól, és összegyülekeznek, ezért hangon keresztül egy irányítás alá lesznek, és összegyülekeznek. Azért, hogy összegyűjjenek Istent hallgatni. A görög pedig azt jelenti, hogy kicsit görög szót mutatom neked egyáltalán, hogy megértsd, hogy hol ülsz. Ekleo, tehát eklézsia, ezt jelenti, hogy kihívni, ekleo, kihívni, és hívni, kleo szavakból áll össze, tehát kihívni, ez is egy kihívás. Azonban, hogyha megnézzük azt, hogy mit jelent az egyház, akkor mélyebben, nem csak a szót nézzük, a 18-ashoz figyelj, 16-tól. Péter pedig felelvén mondott, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És felelvén Jézus mondané ki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyi atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem föl az egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És néked adom a mennyek királyságának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekbe is kötve lészem. És amit megoldasz a földön, a mennyekbe is oldva lészem. Akkor megparancsolál tanítványainak, hogy senkinek sem mondják, hogy ő Jézus Krisztus. Én néhány dolgot ki akarok emelni itt. Az első dolog az, hogy azt mondja, hogy a kősziklára fog épülni az egyház. Most ezt nem magyarázom el, hogy itt most Péter a kőszikla, vagy nem Péter a kőszikla. Tudjátok, hogy Krisztus a kőszikla, Péter meg egy kavics. Tehát a kősziklára építi Isten az egyházát. Ez az első dolog. Ezt az egész egyházat. A második, egy háborúba viszlek be téged, a pokol kapui fognak háborúzni az egyház ellen. De a helyes hozzáállásod az, hogy azt arról beszél itt, hogy az egyház hatalmasabb, és diadalmat vesz a pokol kapui fölött. Amen. Ez a második dolog, az egyház miért született meg? Azért, hogy kősziklára építsen, második pedig azért született meg, hogy a pokol kapuin győzzöm. Diadalmat aratott egyházról beszél Jézus. Nem azt mondja, hogy néhányan elbuknak, de néhányan majd megmenekülnek, nem. Az egyház, aki egyház tag, az mind győzni fog. Mind a pokol kapuin. A harmadik, amiről beszél itt, az uralkodás. Néked adom a menny királyságának kulcsait, ez már elég titokzatos, és amit megoldasz, vagy megkötsz, az meg lesz kötve. Ez egy olyan igeidő, tudjátok, oda azért elmondom, hogy amit meg fogsz kötni, az már megvan kötve a mennyben. És amit megoldasz a földön, az már megvan oldva a mennyben. Ezt tudod, mit jelenti? Az egyház feladata, hogy ami a mennyben történik, azt lehozza a földre. Ez már elég izgalmas, most már prédikációm. Tehát te azért születtél, és te is egyház tag vagy, hogy a harmadik szinten, amiről beszélünk, nem a kőszikla, nem csak a szellemi harc, tehát a terror támadásoknak a feltartóztatása és megoldása, hanem a harmadik, hogy te itt a földön, a mennyben belenézzél, és a mennyből bizonyos dolgokat lehoz a földre. Igen. Igen. Ez az egyház funkciója. És ezt én úgy nevezem, az első a kősziklára építés, erről kell tanítani, a második a háború, a harmadik pedig az uralkodás. Na most, akármilyen terrortámadás alatt vagy, neked ez a három mindig fog működni, mert kősziklára építkezel, azért, mert megvan előle profétálva, hogy a pokol kapui fölött diadalmat tudsz venni, a harmadik pedig, hogy beleláthatsz a mennyben az adott dologban, amire neked szükséged van, és az előre el van készítve. Önmagában az a szó, hogy eklézsia, készítek el, megnéztem, az népgyűlést jelent görögül. Itt ülnek jogászok, ti tanultátok a római alapjogban, ugye az első évben már rögtön, ezzel foglalkoztatok, hogy mit jelent a római jog. Mert ugye mi római jogrendszerben élünk, még mindig. És ez a szó, hogy eklézsia, azt jelenti, hogy politikai, közéleti és társadalmi jelentéssel bír. Politikai, közéleti, társadalmi jelentéssel bír. Tehát azt is mondhatnám, hogy az egyháznak politikai, társadalmi, közéleti szerepe is van. Mert Pál direkt ezt a szót használja, hogy eklézsia, népgyűlés. Tehát az egyház azt jelenti, hogy a földön egyfajta politikai, közéleti, népgyűlés tekintetében egy beható, befolyásoló, mandátummal rendelkező képviselőknek az összessége. Mandátumod van a mennyből. És még, döntéshozó testület volt ez az eklézsia. Ez egy döntéshozó testület volt. Bárhol, ahol valaki római állampolgár volt jogilag, az döntéshozó testületben részt vehetett. Tehát mi az egyház? Döntéshozó testület. Aztán van joga, az eklézsiában a római állampolgárnak van joga, hatásköre, sőt, ez alkotmányozó hatáskör, népszavazó hatáskör, tehát képviselő a római állampolgár. Mandátumot szerzett a mennyből. Az, aki egyház tagja. És efelől, tehát az bevezetésemben, azt azért mondtam el ezt a úgymond egyfajta politológiai hozzászólásomat, hogy megértsd azt, hogy te ki vagy, és mibe születsz bele. Tehát te neked jogod van a közéletbe, a politikába és a társadalomba beleszólni. Gyakorlatban hogy jön ez? Most akkor menjünk politikusnak? Hát lehet, de inkább hagyjad, mert inkább menj el egy jó gazdasági szakembernek, nagyobb szükség van rá az országnak. Az imáidnak van súlya. Az imáidnak van behatása. És ez nem csak az ország tekintetében, hanem a gazdasági életedre vonatkozólag is. Szeretném, hogyha a nívója fölmenjen annak a szónak, hogy egyház. Ez egy szellemi elhívás azért, hogy neked döntéshozó erőd legyen a szellemvilágban. És hogyha te ezt nem alkalmaztad hitáltal, akkor ez azért volt, mert nincs kijelentésed, mert a mennyek királyságának a kulcsait nem érted, nem vetted át. De Isten azt akarja, hogy valami fölélás, vagy valami túllás, ahogyan előző héten tanultunk, hogy a spektrumon túllás, hogy ne legyél az Ádámnak a korszakába, hanem lépj be az uralkodásnak a korszakába, a Krisztus korszakába, mert az egyház erre van elhívva. Hogyha mi magunk önfejűen és önértékelés zavarosan saját magunk szellemileg önmagunkat elküldjük egy ilyen furcsa egyházi koncentrációs táborba, deportáljuk magunkat szellemileg, akkor annak nem lesz jó vége. Isten nem arra hívta el az egyházat, most láthatod az igéből, hogy magát egy ilyen szigetre vigye, és deportálja ő, és egy ilyen magányos elhivatottságba álljon be, hanem arra hívta el az egyházat, hogy konfrontáljon. Erővel van fölruházva az egyház. Csak ezt nem hittük még el. Nem hittük azt el, hogy az, amire el van hívva az egyház, az nem csak az, hogy gyülekezeti falak között szép alkalmakat tartson, és szép programokat tartson, hanem az, hogy menjen el akár, ahogyan a könyvben is olvastuk, egy olyan helyre, ahol valóban élet-halál harc van, és hozzon létre életeket. Óriási. Óriási az az erő, és az az isteni, úgymond, protekció, ami van a mennyben az egyházon. Csak még nem vettük igénybe, mert nem hittük el. Mert nekünk azt tanították, hogy légy jó keresztény, és idomulj úgy, ahogy mi szállunk a mi gyülekezetünkben szokás. Aztán folytathatnám tovább ezt a dolgot, hogy nem akarok annyira belemenni ebbe a témába. De a lényeg az, hogy Isten elhívott bennünket arra, hogy kősziklára épüljünk, elhívott bennünket arra, ez egy óriási dolog, hogy az életedet úgy tudod fölépíteni, hogy egy biztos talajon fogsz állni. Hát ez fantasztikus! Ki az a 21. században, aki azt mondja, hogy nekem van az életemben egy biztos pont? Ma pont ez a lényeg, hogy az embereknek nincs biztos pontjuk, és az ördögnek pont ez a Babilon szellemének az egyik működése, hogy elbizonytalanítsuk mindent. Ne hallgassa te Istenedre! Hogy tudna ő megvédeni? Hát nem láttad, hogy a világtörténelemben én Asszíria királya, milyen hatalmas voltam, és nem volt egyetlen egy király sem, aki előttem meg tudott volna állni. Mindenkit elpusztítottam. És ezért Kiás megragyott. És azt érezte, azt mondja szó szerint az ige, olvastuk együtt, hogy egyszerűen nem tudok szülni. Olyan az állapotom, mintha a gyerek babája ki lenne belőlem, de nem tudok kijönni a teste. És valóban ebben a korszakban ilyen állapotok vannak, hogy a hívők úgy érzik, hogy már majdnem megszültek volna, de nem, nincs erő tovább tolni, az a tolóerő, tudjátok, hát sokan szülők vagytok, nincs meg az a tolóerő. És ez óriási probléma, hogy látod a fejét a dolgoknak, de nem jön ki az egész teste. És hiába látod a fejét, tudod jól, hogy attól még nem vagy boldog. Persze boldog, hogy elindult a szülés, de az fájdalmas, és óriási teherre jár, mikor nem tud kijönni. Komplikáció, szülési komplikáció van. Azt mondja Ezékiás, hogy szülési komplikáció van szellemi értelemben. Megálltam. Egyszerűen nem tudok tovább imádkozni. Elkezdtem rettegni. Uram, segíts! Le lehet fordítani magyarul. És nagyon sok ilyen egyházi állapotok vannak, hogy az emberek megriadnak, és úgy érzik, hogy nincs már erő bennük. És ez az mai nap arról fog szólni, és arról szól, hogy van erő a mennyben. Van erő, és ha kell, Isten jön egy angyallal, és 185 000 katonát lekaszabol Jézus nevében. Ha te életedre vonatkozólag, hogy hidd el, hogy ha Ezékiás ilyen csodát át tudott élni, te is át tudsz élni ilyen csodát. Vannak még csodák, és lesznek is csodák, dicsőség az Úrnak. Mind a három részünkön történhet ilyen szellemi elaléltság, szellemi elernyedés a szívünkön, a lelkünkön és a szellemünkön is. De azt tudd meg, hogy Isten úgy tervezett téged, hogy mindig van utánpótlás. Előző héten beszéltem erről, hogy úgy vagyunk megteremtve, hogy mindig van egy olyan rész a mennyben, amire számíthatunk. Fel tudsz töltődni. És hogyha beszélgetsz magaddal, és beszélgetsz, és tükörben nézel szellemileg, akkor azt fogod látni, hogy a legkiábrándítóbb az, amikor egy hívő elveszíti a hitét. A legkiábrándítóbb az, amikor van hited, de nem használod. Van hited, hiszel Jézusban, de úgy érzed, mintha ólomba öntöttek volna téged. És frusztráló ez az érzés, hogy nem tudsz magadon erőt venni. Frusztráló az az érzés, hogy távol van a Jóisten. Frusztráló az az érzés, és kielégületlenségbe kényszerülsz, mert úgy érzed, hogy nincs kielégítve a szellemi igényed. Úgy érzed, hogy nem vagy beteljesedve mindazzal a jó dolgokkal, amiket te olvastál, vagy hallottál itt, meg ott, meg amott prédikációk során. És hiszem, hogy ma egy szellemi kielégülést fogsz érezni, ahogy prédikálok. Hogy meg bejön a szellemedbe az, hogy van több, mint amit eddig láttál. Van több, mint a nap alatt. Van több, mint Magyarország, amit látsz. A mennyben elkészítve számodra. Az Zsoltárokban is látható ez a szellemi kielégületlenség Dávid életében. Például nézzük a Zsoltárok 63-at. Ezeket csak néhány igét felsorolok, mert sok mindennel kell majd foglalkozni, és szeretném, hogyha te ebben az adás átvételben benne lennél, tehát köst fel a gatyádat. Zsoltárok 63, ezt Péter mondja, hogy derekatokat övezzétek föl. Tehát azt mondja, értemetek derekait, tehát Zsoltárok 63:1-től. Dávid Zsoltár, amikor Júda pusztájában volt. Isten, én Istenem vagy te. Jó reggel kereslek téged, téged szomjózik lelkem, téged sovárok testem, a kiaszott elepet földön, amelynek nincs vize. Tehát benne volt a pusztában, egy pusztai vándorlásban Dávid, és azt érezte, hogy sovárog a szelleme, sovárog a teste, sovárog a lelke, sovárog mindene. Sóvárgó állapotban volt. A lelke sóvárok. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. Hol látja meg Dávid Istennek a hatalmát és dicsőségét? A szent helyen. Tehát miután sóvárgott, és mi a te sóvárgásodnak igazából a célja? A szent hely, Isten jelenléte. Tehát amikor valaki kielégületlen, és nehéz fizikai állapotban van, akkor tudnia kell, tudatosítani kell, és ma meg kell tanulnod. Ez meg kell tanulnod, mert ez a harcban egy nagy kulcsfontosságú dolog, hogy ha kielégületlen vagy, szellemileg érzed, hogy az öröm, a békesség, a megigazdultság szellemei nem tudnak átjárni, vagy nem tud alkalmazni a megtanult szabályokat, elveket, stb., akkor tudnod kell, hogy a szent helyen egy biztos pontra találsz. A szent helyen van víz. A szent helyen ott van Istennek feltétel nélküli szeretete. Mert azt mondta Ezékiásnál is az Isten igéje, hogy a féltő szeretete csinálja ezt Istennek Ezékiással. A féltő szeretete ott van, és elérhető az a utánpótlás, kárpótlás a szent helyen. Ezért beszélünk már hetek óta a szent dolgokról, mert a szent helyen van az Isten hatalma és Isten dicsősége, hiszen a te kegyelmed jobb az életnél. Látod, még a kegyelmet is ott találja meg. Az én ajkaim hadd dicsérjenek téged. Áldanak ezért életem fogytáig. A te nevedben emelném fel kezeimet. És mintha zsírral és kövérséggel telné meg lelkem, mikor víg ajkakkal dicsérhet téged az én szám. Ha rád gondolok ágyamban, őrváltásról őrváltásra, rólad elmélkedem. Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem. Amen. Tehát azt mondja itt Dávid, hogy a betelés, a helyreállás Isten jelenlétében van. Ma az egyháznak ezt meg kell tanulnia, hogy van Isten jelenléte számára. Elérhető. Ha ezt nem éled, ki fogsz üresedni. És kielégületlen, szellemi kielégületlenségből pótlékokat fogsz keresni. Mert az lélek beindul, és nem engedi, hogy a szellem be legyen telve Isten jelenlétével. Zsoltárok 77. 4. 1-től. Az Aszáf Zsoltára. Az éneklőmesternek, Aszáf Zsoltár, ez proféta is Aszáf egyébként. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem. Kezem feltartom éjjel szüntelenül. Lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Az eredetiben szellemem. Szellemem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én szellemem. Szemeimet ébren tartott, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdani évekről. Megemlékezem éjjel az énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja szellemem. Avagy mindörökké elvett az Úr, és nem lesz többé jó akaró. Avagy végképpen elfogyott az ő kegyelme. Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre. És akkor így ez végig veszi ezt a szellemi számüzetést Isten jelenlétéből. 78-as Zsoltár is az övé, és végig elkezdi sorolni, hogy Isten mit tett hajdanán. Sőt, még a 79-esben is erről beszél, és aztán pedig a 80-as Zsoltárban is aztán majd megtalálja azt, hogy Isten jó Isten, és végül azt mondja, hogy segítségünk az Úr seregek, Ura Istene, állíts helyre minket, és világosítsd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Ez a 20-as verszakban. De amit én akarok ebből mondani, hogy van olyan állapot, amikor az embernek a szelleme éhes Istenre, és úgy érzi, hogy távol van Isten. És akkor azt mondja Aszáf, úgy látszik ebben rutinos volt, hogy elkezd elmélkedni azon, amit Isten cselekedett a saját életébe, és Izrael életében. Tehát Dávid ugye fölemelte kezét, és Isten dicsérte egy nehéz állapotában, és bement a szent helyre. Tehát egyszerűen csak az volt az üzenete Istennek, menj be az én jelenlétembe, töltekezz be szent szellemmel. Itt már Aszáfnál, ebben a nehéz állapotban, amikor a szelleme elepett, érezte, hogy a szelleme nem kap utánpótlást, elfogyott a benzin a szelleméből, idézőjelben, tehát elfogyott az utánpótlás, megállt a motor, a szellemének a motorja. Azt mondta neki Isten, elmélkedjen azokon a csodákon, Isten természetfeletti dolgain, amit létrehozott már Isten. És az értelmén keresztül kellett behoznia a megújulást és a kenetet az életébe. Mert a kenet az értelmen keresztül is be tud jönni, a megújult értelmen keresztül, hogy gondolkodik Isten az igén, vagy az ember az igén, és Isten szól a szellemén keresztül, a Szent Szellemen keresztül a szellemethez. Mert azt mondja Róma 8-ban, hallod? Veszed? Azt mondja Róma 8-ban Pál, hogy az Isten szellemének gondolata élet és békesség. Tehát az gondolatodon keresztül átárad Isten a szellemedbe, a szívedbe, mert Isten szellemének a gondolata élet és békesség. Tehát Isten szellemének a gondolata föl tud jönni a szíveden keresztül, és be tudsz töltekezni Isten jelenlétével. És még egy ige ezzel kapcsolatban, ez pedig a 61-es Zsoltár, 13-as verszak, ekkor a szív zavarodik meg. Van ilyen is, hogy az embernek nem a szelleme, nem a lelke, hanem a szíve zavarodik meg. Ezt egy idő után szét tudod majd választani. Az éneklő mesternek hangszere Dávidé. Hallgass meg, ó Isten, az én kiáltásomat figyelmezél az én könyörgésemre. E föld széléről kiáltok te hozzád, mert szívem elepett, vígy el engem innen a sziklára, ahova én nem jutok. Mert te vagy az én menedékem, erős torony az ellenség ellen. Hadd lakozzam a te sátradban mindörökké, hadd meneküljek a te szárnyaid alá. Ez a menekülés érzés, amikor az ember szívében van egy menekülés érzés, hogy kifutna a világból, azt szoktuk mondani magyarosan, hogy kimennék már innen az egészből, ott hagynám már az egészet, nem vennék föl semmilyen jó inget, semmilyen jó nyakkendőt, még egy domány szakot sem akarok fölvenni, semmit nem akarok fölvenni, ki akarok menekülni valahol messze, nagyon-nagyon messze. Ahogy Kovács Kati énekli. Most kéne abba hagyni. Tehát egyszerűen úgy érzi az ember, hogy a szíve menekül. Csak rutinos megint Dávid, tudja jól, volt már ilyen állapotban, ho-ho, én szívem, hozzátok a defibrillátort, nyomd el a szívemre, hogy élj föl, menj be Isten jelenlétébe. Mit mond Dávid? Gyere vissza szívem, menjünk be a kősziklára, álljunk a kősziklára. Menjünk Isten jelenlétébe. Tudta jól, ismerte Krisztus szellemét. Tudta jól, hogy kicsoda Krisztus. Kijelentése volt. Volt egy pár zsoltára róla. Tehát, hogy menjünk vissza. Álljunk a kősziklára. Erősítsük meg magunkat. Én oda nem tudok elmenni. Repíts el, Uram! Átlát a láthatatlanba. Repíts, Uram! Nem, még a kősziklára sem tudok ráállni, Uram! Uram, erősíts meg bennem a te dolgaidat. Repíts, Uram! Repíts! Nem akarok elszállni messze. Én azt a jelenlétedbe akarok beszállni. Uram, repíts! Valahogy ilyesmit csinálhatott. Fogta az ágyát, ráfeküdt az ágyra, és Uram, repíts! Már nincs erőm, a szívem teljesen elvágyott, elfáradt, meglankadt. Uram, kérlek! És oda vitte az Úr. Tehát amikor kéred, hogy a szívedet Isten vigye oda, vigye be Isten jelenlét, oda tudja vinni az Úr. Miért? Mert szeret. Ennyire egyszerű. Tehát vannak ilyen állapotok, és most elég nagy bevezetést csináltam, de nem fontos. A lényeg az, hogy megértsd azt, hogy gyakorlati módon mutattam be, hogy amiről fogok beszélni most, ez azért van, hogy ezeket te át tud élni. Tehát ezek olyan minták voltak, mind a három, a lélek, a szellem, meg a szívnek a elvágyadása, hogy ezek létre tudnak jönni, ezek a dolgok. De van egy megoldás mindenre. És ma a megoldásra akarok beszélni, csak szerettem volna két példával Dávid életében és Ezékiás életében látni, hogy a természet feletti, hogy tudott mozogni ezek az emberek életében. És el kell hinned, hogy neked nyitott számodra mindez. Elérheted ugyanazt, mert úgy szeret téged Isten, mint Dávidot. Sőt, még jobban. Amen. Vagy hát nem téged, pont rád néztem. Amen, ebből jól nem jövök ki. Halleluja. Hú! Halleluja! Na, menjünk akkor a 35-ös Ézsaiáshoz. Kezdjük akkor a szolgálatot. Halleluja! Dicsőség az Úrnak. Tehát megijeszted. Ha a szíved el akar repülni, akkor vissza kell hozni. Ha a szellemed elbágyadt, akkor elmékedned kell, és a szellemedbe bejön az elmékedésen keresztül Isten üzenete, az igén elmékedsz, és hogyha pedig a szíved, vagy a lelked, akkor pedig be kell menni Isten jelenlétébe. Van egy hely, a szent hely, ahol a lelked megszentelődhet, megnyugodhat. Egy tanácsot mondok, hogyha ma Isten meg fog érinteni, vagy már megérintett, vagy szólt hozzád már ma az Úr, csináld azt, hogy hazamész, mondjuk a szellemed kapott intenzitást, és érezted, hogy valóban a szellemed megújult, akkor menj be otthon este Isten jelenlétébe, és kérj Isten békességéből. Óriási gyógyszer. Beveszed, figyelj, nem adok pár másodpercet, és olyan atmoszférába kerülhetsz, sokszor rá kell önteni. Tehát mondja a világ, hogy rárúgtál, akkor másnap megint így áll, mert az jót tesz. Én azt mondom, hogy így áll rá. Isten jelenlétében, mert olyan dolgokat végezel Isten, amiről fogalmad sincs, és nem is kell tudnod, mert Isten a szívek vizsgálója, a szívek fürkészője, és ő ismer bennünket. Csak légy csöndben, terülj ki az Úr előtt, hagyd dolgozzon, engedd meg neki. Dávid ugyanezt csinálta. Ezékiás mit csinált? Leterítette a vádló leveleit, az áruló leveleket, és mit csinált? Bement az Úr jelenlétébe. És azt mondta, Uram, nézd már, milyen szép csomagot kaptam, Uram. És jött a szó. Elmondta Istennek, már jött a prófétai szó. Hova ment be? Isten jelenlétébe. A szent helyre. Ezért beszélek a szent helyről. Mert neked is van egy szent helyed. Ézsaiás 35:8. Jól megépített út lesz ott, és így nevezik a szent helyhez vezető út. Tisztátalan nem léphet rá, csak a megváltottak járnak rajta. Nem léphet rá tévelygő istentelen. Amen. Ebben a fordításban tévelygő istentelen, más fordításban bolond. Ez, itt a magyarázat is, ezt olvasom, nem elmebeteget jelent, hanem olyan embert, aki nem választotta a hit által való életet és a bölcs életet. Tehát a szentségnek az útjára nem térhet rá olyan személy, aki nem választotta azt, hogy bölcsé váljon. Nem akar okos szűzzé lenni. Hogy engedned kell, hogy amikor az éned úgy érzi, hogy kiaszott, elernyett, nem kapja meg mindazt a vágyat, amit ő el akar érni, amit ő kíván, akkor figyelj oda, hogy engedd meg, hogy ne birtokoljon téged saját magad, az éned, a pszichét. Hogy ki tud kapcsolni, a kuplungot üresbe tud tenni. Hagy érintse meg a szívedet, a szentség, Isten jelenléte. Emlékeztek, mit mondott a Dávid, imént olvastam. Bemegyek a szent helyedre. Miért? Hogy ott megérintse őt Isten. Be akarta vinni a szívét. Aszáf is tudta ezt. Be akarta vinni az elemét. Bevinni Isten jelenlétébe. Hogy már nem csak amit mond, azt kapja meg, hanem többet. Istent. Isten jelenlétét. Ne csak azt érezze, hogy kiaszott, kiszáradt vízen, pusztaságban, víz nélkül helyeken jár. Hanem megkapja Isten jelenlétét. Egyébként tudtátok azt, hogy az Isten keresés, a kereszténység célja Isten? Érdek nélkül. És a szellemed akkor tud igazából megnyugodni, ha érdek nélkül be tudsz menni az Úrhoz. Ehhez nagy munkát kell csinálnunk. Amíg átverekedünk a lelkünk, meg a szívünknek mindenfajta kívánságán, vágyán, és aztán pedig bejuss, és csak olyan állapotban tud lenni, hogy csak Istent imádod azért, mert ő Isten, mert ő lét, ő lényeg, és amiből belőle árad, az az istenség, az szentség jelenléte, azt imádod. Ez az imádás. Nem azért imádod Istent, mert jó, mert tett veled valamit, hanem azért, mert ő az, aki. És csak olyan szellemi életben mozoghatunk, amilyen kijelentést befogadtunk. Tehát csak abban tudsz mozogni szellemben és járni, amit te elfogadtál. Amit te nem fogadtál el, abban nem tudsz járni. Ezért veszélyes a hallgatás, mert hallgatod az igét, de konstatálod, hogy az igaz, de azt, hogyha nem fogadod be, nem ragadod meg, akkor abban nem tudsz járni. És eljön a hétfő, kedd, szerd, a csütörtök, péntek, és keresed, és nem találod. Voltál már úgy, hogy egy prédikáció megérintett téged? És hogyha azt mondanám, hogy ismer ezt a prédikációt, te azt mondanád rá, ó, Lajos, persze, az nagyon megérintett engem. És mi történt azóta? Hát igazából semmi. De nem érted még át? Én már átéltem ezt, hogy hallgat egy prédikációt, és nagyon megfogott, hú, ez a prédikáció, ez nagyon jó prédikáció. Halleluja, ez én, my favorite gospel preacher. Az én legjobb kedvenc prédikátorom, you know? És semmi nem maradt benned. Mert őt átalakította az az üzenet, neked meg tetszett az az üzenet, de nem alakítottál. Jó, halleluja. Halleluja. Mit mondott ott Isten neki Ezékiásnak? Azt mondta, hogy én már előre ezt az egészet láttam. Emlékeztek rá? Ne görcsöljél, hogy te a nagy király vagy. Én tudtam, és én engedtem meg, hogy te a nagy király legyél. Tehát mindent, amit Isten csinál, és amit elkezdett, azt ő előre látja. Előrelátó Isten. Ezért mindig látja az életedet, a jelenedet, és a jövődet is látja. Ebben hinned kell, hogy látja a jövődet. Látja a jövődet. Halleluja. Hogyan jön be ez a győzelem? Ezt olvastuk már, de újra felolvassuk. Az 1 Korintus 3-nál. Újra felolvassuk. Én sem szólhattam nektek, atyám fél, mint szellemieknek, hanem mint testieknek. Mint Krisztusban kisdedeknek. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eredellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt, még most sem bírjátok meg. Mert még testiek vagytok. Amen. Idáig. Aztán azt mondja a 22-es verszakban, 21-est is, azért senki se dicsekedjék emberekkel, mert minden a tiétek. Mondd velem együtt, minden az enyém. Ez nagyon tetszik, látom. Akár Pál, akár Apollós. Ezt megtanultad, ezt az igét rögtön. Akár Pál, akár Apollós. Akár Kéfás, akár világ, akár élet. Akár halál, akár jelenvalók. Akár következendők, hallod? Minden a tiétek. Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené. Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené. Tehát mindez azért van, mert Krisztuséi vagytok. Ha Krisztuséi vagytok. Mit akart mondani nekik Pálon keresztül a Szent Szellem? A győzelmükről akarta tanítani őket. És miért nem tudta őket tanítani a győzelemről? Mert testiek voltak. Ezékiást miért tudta tanítani Isten? Mert szellemi volt. Megengedte, hogy, hogy az egész szituációban a lelke, az énje ne vigye ki őt ebből a dologból, elmondta, hogy nincs ereje, azonnal a prófétához küldette, és azt mondta, a királyi kenet, ezt most én magyarázom, a királyi kenet, ami rajtam van, az egyszerűen nem működik, úgy érzem. Proféta is kenet kell, segíts Uram, szó kell, ige kell a mennyből, és az ige helyre fog állítani engem. Hit a prófétai szónak, hit Isten igéjének. Mielőtt még, ez most jön, mielőtt még Ezékiás látta volna a sikert, Isten már előre látta az ő sikerét. És mielőtt még megerősödött volna Ezékiás, már a mennyből elkészítette Izsaiás szívébe Isten a prófétai megoldást, a prófétai szót. Ezért mondja ott utána, mielőtt még Ezékiás győztél volna, én már tudtam, hogy győzni fogsz, és én vagyok mindenek fölött, az Úr, az idő fölött is. És Ezékiás nem engedte, hogy az idő legyűrje. Ezékiás nem engedte, hogy az idő fogságába kerüljön. Na ez a hit. Hogy megengedni, hogy az ige átemeljen az időből, és hitáltal meglássam, ami előre el van készítve. Tudta Isten előre, hogy az angyalok jönnek? Tudta. Ezékiás tudta? Nem tudta. Hogy tudta meg? Hogy tudni akarta, hogy mi lesz a jövő. És elment a prófétához. Mert van egy jó jövőd. És azt mondja itt Pál, hogy minden a tiétek, aki Krisztuséi. De nem tudta átadni mindazt a jót Pál. Miért nem tudta átadni? Azért, mert meghatározza a te inputodat, hogy mi jön be a szellemi állapot. Nem az a szellemi állapot, amiről beszéltem, a szív, a lélek vagy a szellemnek az epekedése, amikor egy nehéz szituációban van, hanem az, hogy te elkészíted a szívedet arra, hogy Isten tudjon szólni hozzád. Föl kell készíteni a szívet, hogy Isten tudjon szólni. De akarnod kell, hogy Isten szóljon hozzád. A második, az input meghatározza, ami bemegy, meghatározza az inputodat, hogy te mennyire akarsz kiterjedni azzal, ami bejön. Még egyszer. Hogy te mennyire akarsz azzal mozogni, kimenni és csinálni azt, amit Isten mond. Mert ha nem akarsz kiterjedni, akkor Isten nem fogja odaadni. Mert tudja jól, hogy te hallani akarod a megoldást, de nem akarod megcsinálni, véghez vinni. Miért nem adta oda nekik? Ezért. Mert tudta jól testiek, és csak rossz irányba vinnék azt, amit Isten mond. Miért várod azt el, te se várod el a fiattól, ha tudod, hogy nem csinálja meg, akkor nem mondod el neki a megoldást. Hanem üvöltesz vele, vagy pedig ott hagyod. Vagy megvered. Vagy megszidod. Vagy nem tudom, mit csinálsz vele. De nem mész le a szintjére, nem magyarázod el, mert tudod, hogy úgy se hallgatja meg. És Isten is ugyanígy van velünk, mint jó pedagógus. Az inputod, ami bemegy, azt meghatározza, hogy te azt át akarod-e venni. Akarsz-e mennyei értékrendet átvenni? Akarsz-e mennyei életszínvonalon élni? Azt tudtátok, hogy a királyságnak van színvonala? Azt tudtátok, hogy a királyságnak van nyelve? És a királyságnak van potenciája? Erős Isten királysága. Tehát Isten beszél egy nyelven a királyságban. Ez a titkok nyelve. Ezt meg kell fejteni, a Szent Szellem fejti meg. A királyságban van erő. Van erő. És a királyságban valóban van a királyságban értékrend. Mennyi értékrend. Aztán ezeknek az embereknek nem tudta átadni Pál, mert rossz értékrendet követtek. Versengés, viszály, blabla. Pedig azt mondta utána, minden a tiétek. Mert ti a Krisztuséi vagytok. Aztán azt mondom, hogy a teljesítményt meghatározza az inputod. A teljesítményedet meghatározza az inputod. Ami bemegy, az hozza létre a teljesítményt. Hallom a fogaskerekeket. Azt határozza meg a beszédedet. Azt határozza meg a szíved állapotát. Azt határozza az elmédet. Azt határozza meg a szokásaidat. Az inputod. Ne engedd meg, hogy körülötted úgy beszéljenek, ahogyan nem te beszélsz. Most keresztényekről beszélek, vagy világiakról. Rád fog ragadni. Ezékiás megtiltotta a szolgáinak, hogy egy szót is szóljanak. Nincs kommunikáció az ördöggel. Nincs kommunikáció az ellenséggel. Nem mehetsz le arra a szintre. Mert az a szint, ahol ők kommunikálnak, az nem Isten szintje. Ezékiás a prófétával kommunikált. A királyi kenetnek szüksége van, hogy tudj uralkodni prófétai szóra. És a prófétai szó behozza a jövőt. Mert a prófétás pont erről szól, előre beszél dolgokat. A valóságot. Mert az a valóság, amit hallasz a körülötted lévő emberektől, az nem valóság, az hazugság. Meg akar tanítani téged arra, hogy úgy gondolkodj, mint ő. Abban higgy, amiben ő. Azt a hitrendszert nyomja rád. Meg akarja semmisíteni azt, ami a tiéd. De te a királyság nyelvén kell, hogy beszélj, a királyság értékrendjével, és a királyság ellátásával. Halleluja. Jézus azt mondja, csak keressétek először Isten királyságát, minden megadatik. Nézzétek a liliumokat, meg a hollókat. És legyetek biológussá. És értsétek meg, hogy minden magától működik. A királyság eteti, ahogyan mondta egy prédikátor, kis kukacot, a kukacot ő adja neki, és én nem idegeskedek minden reggel, Úram, a bagoly megkapta a kukacot? Vajon elette a bagoly ma fecskét, vagy nem tudom, mit eszik? Vajon a fakopács eleget kopácsolt-e a fát, hogy megtalálta a kukacot a fába? Halleluja. Vagy nem tudom mit. A cápa, nem tudom mit. Pisztrángot, nem tudom. Nem értek hozzá, nem vagy biológus. Örülök, hogy nevettek, legalább ezt elértem ma, hogy nevetsz, mosolyogsz. Annyira szépek vagytok, halleluja. Halleluja. Itt lehet szép. Everything gonna be alright. Halleluja. Én hiszem, hogy én tudok repülni. Halleluja. Halleluja. Azt mondja, hogy még hogyha a legerősebbek is megfáradnak, erejükre megújul, mint a sas kesejű. Tudod, kik szoktak megfáradni? A legerősebbek. Halleluja. Halleluja. Én vagyok a fáradt. Isten meg akart téged tanítani repülni. És Ezékiást megtanította repülni. Előrepítette a szívét a jövőbe. És Ezékiás elhitte, hogy az úgy lesz. És azt mondta, ha az úgy van, amit az Úr mondott, akkor az úgy van. Akkor jön egy csodálatos, szép, fényes, jó modorú, van régi módi angyal. Olyan jó kiállású gyerek. Hullámos, fekete, barna, szőke haja, attól függ melyik vagy, übermencs, akkor szőke, ha indiai, akkor fekete, ha japán, akkor japán angyal, nekem mindegy. És jön az az angyal. Ha régi típusú vagy, akkor Gregory Peck stílusú, ha kicsit újabb, akkor Alain Delon, ha ez a csúnya 90-es évek, akkor Stallone, vagy pedig a 21. században George Clooney. Jön ez a George Clooney, ez az angyal, jön. Nekem mindegy, hogy képzeled el. Jön, és ő megoldja a problémámat. Most képzeld azt, hogy ő király volt, és az Úr azt mondta, hogy nyugodj meg, ülj le. Miért? Mert jön egy angyal, azt elintézi az összeset. Jó? Angyal jön? Jó! Halleluja! Tehát ami bemegy a szívedbe, az teljesítményt hoz létre, ha engeded. Ugyanúgy a világ is így dolgozik egyébként, a bűn is. Aztán ami bemegy az input, az működéseket, elveket, szisztémákat mutat, hogy elkezd abban dolgozni. Tehát az input az behozza azokat az elveket, szellemi elveket. Ez a királyság elve. Jézus tanít róla, hogy keressétek először a királyságot. Ezek az elvek bejönnek, akkor lecseréled a régi szisztémádat a királyságra. Ez óriási. Azt mondod, ennyire egyszerű, hogy csak keresem Isten királyságát, és minden megadatik. Igen, azt mondja Jézus. Hogy értsd meg, hogy a királyság hogy működik, és akkor azon az életszínvonalon tudsz élni, amit a királyság hoz neked. Most ezzel nem azt mondom, hogy nagy vagy kicsi, hanem azt mondom, hogy királysági ember leszel. Most nem a méret a lényeg, hanem hogy miből élsz. Mert lehet, hogy valakinek csak egy ruhája van és egy cipője, de mégis a szíve tiszta királysági figura. Most ezzel nem azt mondom, hogy neked legyen egy cipőd, és akkor jó ember vagy. Tehát megint adjuk, jó? Miért beszélek erről? Azért, mert a gyülekezetünket meg fogja határozni azt, hogy az inputja, hogy mi lesz az outputba. És Isten, értsd meg, képtelen beszélni hozzád úgy, ahogyan kéne, és egy más korszak lépsz be, visszaminősíted önmagadat. Mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.